Lukács evangéliumából olvasom az igét, Lukács evangéliumának a 19. fejezetéből az útmutatónk erre a hétre kijelölt igéjét fönnalva hallgassuk meg. Tehát Lukács evangéliumának a 19. fejezetének a 10. verse álljon előttünk. Mert azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa, ami elveszett. Eddig olvasom az igét. A Bibliát olvasó, gyülekezetbe járó emberek között én azt gondolom, hogy keveset találunk, aki nem ismerné ezt a jól ismert jézusi mondatot, hisz nem akármilyen történet végén olvashatjuk ezt, az a mindenki által jól ismert találkozásnak a története végén hangzik el Jézusnak ez a mondata, amikor az Úr Jézus találkozott Zákeussal, Zákeus, aki fölmászott az eperfüge fára azért, hogy lássa Jézust, Jézus megszólítja őt, és azt mondja neki, hogy szállj le, Zákeus, mert ma nekem hozzád kell bemennem. És azt is jól ismerjük, és talán örömteli szívvel gondolunk mindig erre a történetre, amikor Zákeus a vacsora közben egyszer csak föláll, és azt mondja, hogy ha valakitől valamit patvarkodással elvettem, annak 4 annyit adok, és a vagyonomnak a felét pedig szétosztom a szegényeknek, és Jézus azt mondta, hogy ma lett üdvössége ennek a háznak. Igen, az az ember, aki valamikor is átélte már azt, hogy Isten hogyan érinti meg az embert, hogyan mutatja meg számára azt, hogy mit jelent Isten közelében élni, aki átélte már az úgynevezett megtérésnek a csodáját, az tudja az, hogy mi is történt ott Zákeus házában. Ez az ember, aki csak önmagának élt, aki csak magával törődött, aki képes volt átgázolni emberi életeken azért, hogy önmagát gazdagítsa, egyszer csak rájön arra, hogy az ő élete nyomorult, az ő élete annak ellenére, hogy olyan tökéletesnek látszik talán kívülről, mégis egy összetört élet, és egyszer csak rádöbben arra Jézus jelenlétében, aki nem kezdi elsorolni Zákeusnak a bűneit. Nem kezdi elmondani, hogy Zákeus, te ilyen és ilyen ember vagy, és olvassak el az igét, hogy abban mi van. És talán elkezdte volna feddeni, nem? Olyan nagy szeretettel fordult ehhez az emberhez. Azt mondja, hozzád kell bemennem, mert ő tudta, hogy mi van a Zákeus szívében. És ennek a Zákeusnak az élete megváltozott. Azt mondja, hogy ma lett üdvössége, ma lett öröme ennek a háznak. Milyen boldog az a ház, ahogy az énekünk mondja, amely befogadott téged. Milyen örömteli lehet annak az embernek az élete, aki átélte ennek a változásnak a csodáját. És mi nagyon sokan tudjuk ezt, hogy mit jelent. De nem arról szeretnék ezen a délelőttön beszélni, hogy hogyan juthat el az ember oda, hogy ezt a csodát átélje. Nem arról szeretnék beszélni, hogy mik zajlottak le Zákeusnak a szívében, és nem is arról, hogy egy-egy ember hogyan jutott el az Úr Jézushoz, és hogyan változott meg az élete. Mert ez egy útnak a kezdete. Ez egy ajtó, amiről az Úr Jézus azt mondja, hogy én vagyok az ajtó, és aki ezen belép, azzal együtt fogok élni. Annak az életének én részese leszek. És ezért mondja az Úr Jézus ott Zákeus házában, hogy az embernek fia egyrészt azért jött, hogy megkeresse, de nagyon fontos, ami utána következik. hogy megtartsa az elveszetteket. Nem elég eljutni oda, hogy én találkoztam az Úr Jézussal. Nem elég eljutni oda, hogy letettem az én életemnek a nyomorúságait, megbánva az én bűneimet. Nem elég eljutni oda, bár én azt gondolom, hogy egy nagy dolog, amihol eljutott Zákeus, hogy azt mondja, hogy visszafizetem, visszaadom, elrendezem. És aztán arra is eljutott, hogy az életében ezek után szükséges az, hogy gondoskodjon azokról, akik talán nehezebb helyzetben vannak. Azt hiszem, hogy nagyon sok keresztény ember, aki átadta az életét az Úrnak, évtizedekig nem jut el odáig, hogy megértse azt, hogy ami az enyém, vagy ami az enyém, az azért kaptam Istentől, hogy ezt másokkal megosszam, hogy amit kaptam, az nem csak az enyém. Tehát Zákeus egy nagyon nagy lépést tett meg. De Jézus azt mondja, hogy ez még nem a cél. Mert én azért jöttem, és ezt szerette volna talán Zákeusnak is, az ott lévő sokaságnak a szívére helyezni, vagy világossá tenni számára, hogy de nem csak eddig kell eljutni az embernek, hanem meg kell érkezni abba a célba, ahova én bevezetlek majd benneteket, amire majd eljutottok. Miért beszél erről az Úr Jézus? Miért mondja azt, hogy megtart bennünket? Hát nem, egy egyszerű út ez. De jó, ma lett üdvössége a háznak, és onnantól kezdve minden olyan szép, és minden olyan tökéletes, és onnantól kezdve, ugye, hogy szokták mondani, hogy happy lesz az embernek az élete. Az Úr Jézus azt mondja, hogy ne gondold ezt. Én azért jöttem, hogy megtartsalak. És ebben a szóban benne van az, hogy ez nem lesz egy könnyű út, és hogy elérje majd ebbe a célba. Tehát mi a mi életünknek a célja? Az az örökség, amit Isten megígért számunkra. Nem ez a cél, hogy megtérjünk, hanem az, hogy bemenjünk az Isten országába. Reggel említettem az imaórán, hogy nem véletlenül mondja azt az Úr Jézus, hogy aki az eke szarvára teszi a kezét és hátra tekint. Nem, nekünk előre kell látnunk. Nekünk mindig kell látnunk a célt. És ez az életünk minden egyes pillanatában fontos. Bármit teszünk, bármit cselekszünk, bármit gondolunk, és bármilyen elgondolásaink vagy terveink vannak, mindig ott kell lenni ezeknek a céloknak a végén, vagy cselekedeteinknek végén, hogy én hova tartok. És ahhoz képes kell nekünk cselekedni. Hogy előtte, magam előtt látom-e ezt a célt. Mert akár nehézségeink vannak, akár döntéseket kell hoznom, vagy akármilyen helyzetbe kerül az életem, ez segíthet engem abban, hogy a legjobb döntéseket hozzam, hogy hova tartok én. Testvéreim, megkérdezem ezen a délelőttön mindenkitől, hogy amikor ezeket a döntéseket meghozom az életemben, vagy amikor csak reggel fölkelek, és elkezdek valamit csinálni, eszembe jut-e az, hogy én hova tartok? És akkor ennek a fényében cselekszek, ennek a fényében beszélek emberekkel, ennek a fényében próbálom az egész életemet felépíteni, mert tudom, hogy hol a célom. Erre mondja Jézus, hogy aki az eke szarvára tekint, aki előre néz, annak végig kell menni ezen az úton. És ez az út nem könnyű. Pál arról beszél Timóteusnak, az ő levelének, második levelének végén, hogy én a nemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetül eltétetett nekem az igazság koronája. Az apostol itt már vissza tekint az életére, amikor az ifjú Timóteusnak beszél, amikor őt bátorítja az utolsó levelében, ahol elmondja, hogy milyen fontos, hogy odafigyeljen Isten szavára, és visszafelé gondolva, visszafelé emlékezve gondolkodik el azon, hogy milyen is volt az én életem, és most is, ha visszafelé tekint, vagy ha már csak egy rövid távra gondol előre, azt mondja, hogy de nekem eltétetett az igazság koronája. És ez egy harc volt. Testvérek, sose felejtsük el, hogy a hívő élet egy harc. És Pál ezt végigjárta. Azt mondja, hogy meg kellett küzdeni a sikertelenségével, mert nem mindig fogadták őt olyan jól, és az ő bizonságtételét. Meg kellett azt is harcolnia élete folyamán, amikor azt mondja, hogy én tudok szűkölködni, és tudok bővölködni. Igen, voltak testi fájdalmai, voltak olyan helyzetek az életében, amikor nehéz harcokkal kellett megküzdenie. Beszél arról, hogy hányszor verték meg, hogy milyen helyzeteket kellett átélnie betegségben, vagy hajótörésben, vagy mások elutasításában. Szóval hogy olyan életet kellett élnie, vagy olyan életet élt, ha ismerjük az ő életét a Cselekedetek könyvéből, és belelátunk azokba az érzésekbe, amit elmondott a leveleiben, akkor látjuk azt, hogy Pál apostolnak az élete nem volt egy diadalmenet abban az értelemben, hogy de jó volt, átélte ott a damaszkuszi úton, és aztán Damaszkuszban a nagy csodát, és onnantól kezdve az élete, majdnem mondhatjuk, hogy egy tökéletes, emberileg nézve csodás élet volt. Nem, elmondja azt, hogy kemény harcokat kellett megharcolnia. És ami engem mindig elgondolkodtat, és talán egy kicsit, bocsánat a kifejezésért, talán fel is háborít, és elszomorít, az, amikor Pál apostol azt mondja, hogy és akkor ott vannak a gyülekezet gondjai. Amikor azt mondja, hogy hányszor kellett olyan támadásokat, olyan meg nem érdemelt bántásokat kapni azoktól, akikért oda szentelte az életét. És nem volt ez könnyű. De testvérek, gondoljunk csak bele, hogy nem csak Pál apostolnak a harca ez is. Nagyon jó, hogy az apostol erről beszél, mert nagyon jól tudjuk azt, hogy hát mi is sokszor onnan kapjuk a legnagyobb pofonokat, ahonnan leginkább nem várnánk. És összetörhetnénk. És ez egy harc. Sírni. Fájni mindaz, vagy fáj mindaz, amit kapunk olyanoktól, akiktől inkább megértést, segítséget várnánk, de nem kapunk. Pál elmondja, hogy egész életében ezt kellett átélnie, és ez egy nehéz út volt, de a végén elérte azt, amiért Isten elhívta, és azt mondja, hogy én a manemes harcot megharcoltam. Testvéreim, nem tudom, hogy mi életünknek melyik szakaszán vagyunk. Nem tudom azt, hogy elmondhatjuk-e Pállal együtt, hogy amanemes harcot megharcoltam, és végül eltétetett nekem az igazság koronája, mert már közel van. Nem tudjuk, hogy mikor jön el, de azért nagyon jó lenne azt átgondolnunk, hogy el tudjuk-e mondani Pállal együtt ma, itt, hogy nekem eltétetett az igazságkora. Hogy én megharcoltam a harcomat, amit Isten rám bízott, mert hogy mikor megyünk el, ma vagy holnap, vagy 20 év múlva, vagy 40 év múlva, vagy 50, vagy 60, nem tudjuk, de hogy erre készülünk-e, hogy győztünk-e ezekben a kérdésekben. És amikor az előbb felolvastam a zsidókhoz írt levélből a nagyon jól ismert részt, amikor a Szentíró arról beszél, hogy Izrael népe hogyan vándorolt a pusztában, Isten hogyan hívta ki, és hozta ki őket ebből az országból, abból a nyomorúságból, akkor azt mondja, hogy de nem jutott be mindenki. Sőt, azok közül, akik kijöttek, egy korosztály nem láthatta meg azt a célt, ami az övék lehetett volna. És ezért mondja azt, hogy vigyázzunk arra, hogy hogyan járjuk a mi életünket. És ezért mondja azt, hogy vigyázzunk, hogy meg ne keményítsük a mi szívünket. Hogyan lehet megkeményíteni az embernek a szívét? Mit is jelent az, hogy valakinek megkeményedik a szíve? Nagy kísértés ez. És én hadd említsem ebben a tekintetben Júdásnak a történetét, ugye, amikor is látjuk azt, hogy Júdás ott a Gecsemáné kertben elárulja az ő urát csókkal. De ugyanakkor pedig még ott van a nagy csütörtöki alkalom, amikor az Úr azt mondja, hogy menj és tedd meg. Ugye, hogy akivel együtt fogom bemártani az én kezemet a tálba, na az fog engem elárulni. És én mindig elgondolkodom azon, hogy milyen nagy lehetőség lett volna mind a két alkalom Júdás számára, hogy meggondolja magát. Hogy Isten még itt is ad neki lehetőséget arra, hogy átgondolja, mint ahogy emlékezzünk csak az Úr Jézus példázatában a gazdag emberről, akinek még éjszaka, még amikor azt mondja, hogy jó, hát akkor hátradőlök, most már minden nem megvan, sok időre, sok vagyonom van eltéve, még akkor is Isten azt mondja, hogy vigyázz, mert elkérik a te lelkedet. Nem az történt, hogy abban a pillanatban elment erről a világban. Vigyázz, még mindig van lehetőség. Ma még lehet, ma még szabad. Ma még megállhatunk ezen az úton. De megkeményedik az embernek a szíve. Miért keményedik meg? Testvérek, én azt hiszem, hogy ahhoz, hogy megértsük, hogy mi vezeti az embert oda, hogy megkeményedjen a szíve, ahhoz nagyon jó lenne az embernek egy kicsit belegondolni, belelátni azokba a dolgokba, amik történnek. Hogy jut el egy ember oda, hogy megkeményedik a szíve? Hogy jut el egy Júdás oda, aki tulajdonképpen azt a csodát éli át az életében, hogy a 12 közé kerülhetett. Testvérek, egy nagy dolog az, hogy amikor Jézus kiválasztja az őt követők közül azt a 12-t, Júdás oda kerül. Hát milyen boldog lehetett Júdás az, amikor az ige azt mondja, hogy kiválasztotta a 12-t, és ott volt Júdás, az Iskariótes. Hát milyen csodás dolog. És hogy jut el ez az ember odáig, hogy megkeményíti az ő szívét? Nagyon fontos dolog ez, és nagyon jó, hogyha az ember ezt az életében időnként átnézi, átgondolja, hogy hol is vagyok én. Nem az egyik pillanatról a másikra történik ez. Igen, mindannyian hajlamosak vagyunk a kísértésre. Mindannyiunk hajlamos arra, hogy ne tudjunk győzedelmeskedni a kísértésekben. És amikor Izrael történetét nézzük, akkor azt is láthatjuk, hogy miért volt olyan nehéz Izraelnek a pusztában. Innen kívülről olyan könnyű beszélni arról, hogy ó, hát Izrael, aki mindig elbukott. De testvérek, ők élték át, hogy nincs víz, nincs kenyér. Ők élték át, nem mi mentünk ott a homokban, nem mi járkáltunk, nem mi voltunk sokszor bizonytalanságban. Persze tudjuk, hogy Istennek ott volt az ígérete, de ez nem rögtön jött. Isten mindig megpróbálja az embert. És akkor jöttek a próbákban a reakciók. Elkezdtek zúgolódni, kijöttek azok az emberi természetnek azon dolgai, amit mi ismerünk a magunk életéből. Nem volt kenyér, nem volt víz. Milyen nehéz lehetett bolyongani a pusztában, és hogyha átéltünk csodákat, akkor sem azokra emlékezünk, hanem mindig az, ami foglalkoztat bennünket, és ami elkeserít, ami éppen előttünk van. Testvérek, én nem akarom Izrael népét se felmenteni, sem elítélni, mert nem ez a mi dolgunk. Nekünk ezek a történetek arra szolgálnak, hogy a magunk életére nézve tanuljunk belőle. Igen, átélték, hogy Isten gondoskodott róluk, de aztán amikor jött valami nehézség, akkor mindig odafordultak Isten ellen, elfordultak tőle. Még a tanítványok is átélték ezt. Ugye megtapasztalták azt, hogy Isten kenyeret adott nekik. Ugye az Úr Jézus megsokasította a bort, megsokasította később ugye a kenyeret, halat. Tehát annyi minden dolgot átéltek, és aztán emlékezzünk csak, amikor megkérdezik a tanítványok, hogy de Uram, mit fogunk enni, és mivel fogunk ruházkodni. És az ember nem érti. Hát ti, pont ti kérdezitek, akik átélték a csodákat? Hát ez az, ami megkeseríti az embert. Mi az, ami megkeseríthette Júdást? Nem tudom. Mi volt az oka? De azért mégiscsak jó látni azt, amit Isten igéje elénk állít, az, hogy nem mindenkinek volt ugyanolyan szerepe Jézus körül. Ugye, ha egy kicsit elkezdünk gondolkodni ezen a történeten, vagy magán a tanítványok történetén, azért, ugye ott voltak olyan emberek, akik sokkal jobban ki voltak emelve, Péter, János, Jakab, akiket még az Úr fel is vitt a hegyre, azért ők voltak azok, akiket előre küldött, hát Júdás ezekben nem volt benne. Lehet, hogy azt gondoljuk, hogy ezek nem nagy dolgok. De testvérek, hogy a keserűség gyökere hogyan tud az emberben felnövekedni, hogy én azért nem vagyok olyan. És egyébként is emlékezzünk csak arra, amikor a tanítványok azon vitatkoznak, hogy ki a nagyobb. Szóval, hogy azért ott volt az emberekben, emberek voltak. És ott volt bennük az, hogy hát ők is szerettek volna talán egy kicsit több figyelmet. Nehéz feldolgozni ezeket a dolgokat. És Júdás lehet, hogy nem tudta. Miért kell nekünk figyelni Isten szavára? Két dolog van, ami ezzel kapcsolatban előttem van, amiről az igéit beszél. Az egyik dolog az, ami által elkerülhetjük ezeket a csalódásokat, illetve ezeket a megkeményedéseket. Az egyik dolog az, amikor azt mondja itt a Szentíró, a 7. versben a Szentlélek mondja. Testvérek, hogy odafigyelni az Isten szavára. Nagyon fontos dolog. Mert sokkal jobban odafigyelünk azokra az érzelmekre, érzésekre, azokra a gondolatokra, ami a mi gondolatainkban, a mi lelkünkben megfogalmazódik, mint arra, amit Isten akar nekünk mondani. Tehát, hogy nagyon világosan beszél Isten igéje, hogy ezeket a megkeményedéseket elkerüljük, ahhoz nagyon fontos az, hogy odafigyeljünk arra elsősorban, hogy Isten mit mond nekem. Nem az, hogy én mit gondolok, hogy amit Isten mond nekem. Egyszer valaki mondta egy lelkész nekem, hogy hát sokszor megkapta már azt a kritikát, hogy ő azért beszél a templomba, azért mond olyan dolgokat, mert hát neki ez a munkája, ez a feladata, de hát tulajdonképpen nem is tudja, hogy hisz ő ebben. És akkor ő pedig azt mondta, hogy hát értse már meg, hogy én azért mondom ezt, mert én ezt szeretném átadni valakinek. Nem azért mondom én, és nem azért teszek bizonyságot akár a szószéken, vagy akár a hétköznapokban, amikor emberekkel találkozok, mert nekem ez a munkám. Ugye hát persze a lelkész úrnak, vagy tiszteletes úrnak ez a dolga, hogy ha találkozunk, vagy a szószéken van, neki ez a dolga, hogy ezt kell mondani, hát ezért fizetik. És akkor ő mondta, hogy nem ezért mondom, hanem azért, mert Isten szavát akarom átadni. Megérteni azt, hogy Isten szólni akar hozzám, akár egy ige hirdetésen keresztül, vagy akár a Biblián keresztül, és nekem éljítsd meg a szívedet. Ne akard azt, hogy csak azok szóljanak hozzád, vagy azok a gondolatok, amiket te elképzelsz. Éppen az elmúlt héten is említettem azt, és hadd mondjam újra azt, hogy milyen baj az, amikor csak azt akarom meghallani, amit én akarok. És elengedek mindent, amivel alá tudom támasztani az én elgondolásomat, elképzelésemet. Az mind jöhet. Azokat magamba szívom, és erősítenek abban, hogy az elgondolásaimat véghez vigyem. És úgy elengedem azt, amit akárcsak egy kis kételyt is hozhat abban, amit én szeretnék megvalósítani. Nem, ezt nem akarom, mert ez nem illik be abba a képbe, amit én elgondoltam. Pedig milyen jó lenne, ha erre is figyelnék. Hogy Isten néha kicsi dologban szólít meg, és azt mondja, hogy állj, nem jó ez az út. Lehet, hogy annyi minden erősíti azt, amit te szeretnél hallani. És lehet, hogy nagyon halk az a szelíd hang, amin keresztül szeretne az Úr megszólítani, mert elnyomom ezt a hangot az én gondolataimmal. Tehát, ha szólni akar az Úr, akkor meg ne kemélyítsük a szívünket. Mindig fontos, hogy megvizsgáljuk a mi utainkat, hogy komolyan vegyük az Úr szavát. És van még egy másik dolog, ami fontos, amit szintén olvasunk azért, hogy meg ne keményítsük a mi szívünket. Ez pedig a 13. versben található, hogy intsétek egymást, hogy egyikőtök sem keményítessen meg. És egy kicsit visszatérek Júdásnak a történetére is, és ugye elgondolkodom azon, hogy vajon mennyiben segítettek egymásnak a tanítványok abban, hogy senkiben ne legyen akár kisebbségi érzés, vagy hogy eljusson odáig, mint ahova eljutott Júdás. Testvérek, olyan szomorú az, hogy nem vesszük észre azt, hogy embereknek a szíve megkeményedik mellettünk. Mert miért keményedik meg az emberi szív? Egyrészt akkor, ha nem kap segítséget. Ha nincsen kihez fordulnia. Vagy megkeményedik akkor is, hogyha talán rossz segítséget kap. Testvérek, amikor nem vesszük egymás gondját észre, és nem véletlenül beszél az Úr Jézus az utolsó ítéletről, arról, hogy amikor éhes voltam, nem adtatok ennem. Velem nem tettétek meg akkor, amikor a legkisebbel megtettétek. Nem imádkoztunk a másik testvérért, elfeledkeztünk róla, mert magunkkal vagyunk elfoglalva, magunk gondjai, problémái, azok, amik bennünket befolyásolnak, amik vezetnek, és úgy elmegyünk a másik ember nyomorúsága mellett. Mert magunk elképzeléseit akarjuk megvalósítani, magunk karrierjét építjük, és ebben már nem fél bele a másik ember. És amikor pedig megszólalunk, akkor meg bármit tennénk. Amikor a mi segítségünk, vagy a másik embernek a intése nem áll másból, csak abból, hogy hogyan tudom a másikat kritizálni, hogyan tudom észrevenni az ő hibáit, észrevenni a szálkát az ő szemében. És ugye el tudom képzelni magamban, hogy mit mondtak egymásnak a tanítványok, amikor vitatkoztak az úton. Hogy Jézusnak hátra kellett tekinteni és megfeddeni őket. Valami hasonló dolog lehetett az, mint amikor Jézus megfeddi ugye a samáriai faluba a kapcsolatban Jánosékat, hogy testvéreim, hát mi némülélek lakik ti bennetek? Hát tudjátok? Tényleg sokszor bennem van az a kérdés, amikor valakit megfeddek, vagy valakinek észreveszem a hibáját, és elmondom, és nem másról akarok beszélni magamról, akkor sokszor elgondolkodok, hogy mi némű lélek lakik én bennem. Hát erre tanított engem a Krisztus. Azt mondja a 14. versben az apostol, mert részeseivé lettünk a Krisztusnak. Részeseivé lettünk a Krisztusnak. Emlékezzünk csak Mózesre, emlékezzünk csak az Úr Jézusra. Hát nem úgy tanultuk tőlük. Mózes azzal a nagy türelemmel, ahogy hordozta a népet. Én mindig elcsodálkozom rajta, én mindig csodálattal nézek Mózesre, és akkor is, amikor ráütött arra a kősziklára, én sokszor olyan igazat adok neki, hogy lehet, hogy én két pálcát is eltörtem volna, ha azt látom abban a helyzetben, és ő csak eltörte. De ez lett az ő veszte abban a tekintetben, hogy nem mehetett be. Tehát, hogy gondoljunk csak bele, hogy nem volt könnyű ez, de az Isten segítségével, az Isten szavával, az Isten vezetésével legyőzték ezeket a kísértéseket a maguk életében is. És azt látjuk, hogy olyan nagy türelemmel hordozták a másik embert, miben képtelenek vagyunk erre. Azt mondja Isten igéje, hogy Júdásról mindenki sejtette, lehet, hogy tudta is, aztán később János ír róla, hogy ő az, aki időnként vett. De kérdem én, hogy oda ment néha hozzá, egyszer is, és bátorította őt, hogy ez egy rossz út, vagy figyelmeztette volna. Ilyen könnyedén megkeseredik az emberi szív. És ez a felelősség nem csak azé, aki megteszi, hanem az is, aki elnézi. És erre bátorít az ige, hogy meg ne keményítsétek a ti szíveteket. Mert miért nem mehettek be? A hitetlenség miatt. De az Úr azt ígérte nekünk, hogy ő nem csak megkeres bennünket, hanem meg is tart. Én azért jöttem. Azért jött az embernek fia, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. És Isten ezt meg tudja tenni, hogyha mi hallgatunk az ő szavára, ha figyelünk az ő szavára, ha engedünk az ő tanácsainak, vezetésének, ha tanulunk tőle, akkor átéljük. Nem csak azt, hogy a magunk életében változnak meg gondolatok, célok, hanem megváltozik a másik emberhez való viszonyom is. És azt nézem, hogy hogyan menthetem meg. Nagy-nagy szeretettel, nagy-nagy alázattal, hogyan segíthetek rajta, hogy ő se kerüljön ilyen helyzetbe. Testvéreim, fontos, hogy ezt meglássuk. Hogy ne vesszünk el, ha már elkezdtük ezt az utat, ha már Isten elhívott bennünket, akkor mi is hadd tudjuk majd egyszer elmondani. A próbák nehézségek után is, hogy amanemes harcot megharcoltam, futásomat elvégeztem, a hitet megtartottam, és végezetre nekem is eltétetett az igazság koronája. Nem könnyű út ez, de az Úrra figyelve, az Úr szavára hallgatva, egymást erősítve, bátorítva ezen az úton, ha tudunk járni, akkor mi mindnyájan bemehetünk, mert az Úr erre hívott el bennünket. Megkeresett azért, hogy megtartson. Adja az Úr, hogy ezt az utat együtt, egymásba kapaszkodva, az Úr igényébe kapaszkodva, és az ő szent lelkének erejét segítségül véve végig tudjuk járni győzelmesen. Adja az Úr, hogy ez valóság legyen, és becsüljük meg az Isten igényét, és becsüljük meg azokat a testvéreket, akikkel ezen az úton járhatunk. Adja az Úr, hogy ezt kimunkálja az ő lelke által az életünkben. Amen.